Köszönjük szépen. A harmadik dolog, amit szeretnék elmondani, is folytatja. Hát köszönjük szépen, úgyhogy itt a bátorítás, és a végén, akit érdekel, itt van az asztalon. És hozzátenném, hogy interneten is lehet előadásokat hallgatni, ezt is láthatjuk, hogy hogyan, erről is van tájékoztatás, tehát nagyobb élmény, ha valaki ott tud lenni és hallgatja, de még az is nagyon jó, hogyha otthon interneten rákattint és hallgatja az előadásokat. Akkor a mai témánkat kezdjük meg. Hát nagyon nehéz helyzetben van az ember, ha van egy kötött időtartam, és akkor szeretne valami legfontosabbat az alatt az idő alatt átadni. Hát ugye itt is ezt a hetet nem lehet nyújtani, és mikor ma este ott voltam, hogy hát ez az utolsó ilyen esti alkalom, most akkor hát egyrészt ugye itt hétközben szó volt, és még mondtam is, hogy várjuk meg a péntek estét, mert igazából jó lett volna még folytatni ezt a témát, hogy kicsoda az Isten, és szólni arról, hogy a megváltás titka tulajdonképpen mit jelent, mert hogyan lehet érteni ezt a Biblia igét, amit a Biblia főigéjének szoktak mondani, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Erről az egy Biblia igéről is rengeteget lehetne szólni. És tény az, hogy a Jóistenben megingathatatlan bizalma annak az embernek lesz, aki ezt megértette. A római levélben azt írja Pál apostol, hogy aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt minnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna mindent minékünk. Tehát aki ezt egyszer megértette, hogy Isten ennyit tett, és ez valóság, és ez nem mitosz, és ez tényleg megtörtént, és ez miben állt, annak megingathatatlan bizalma lesz Istenben. És mégis a vívódásaimban oda jutottam, hogy talán mégsem erről fogok szólni, de rögtön mondanám, hogy van nálam egy néhány lap, mert ebben a kis könyvemnek az a címe, ha meghal az ember, hol van ő, ebben van egy mindössze két oldalas rövid fejezet, és abban én megpróbáltam, amilyen közérthetően csak lehet, és amilyen röviden csak lehet ezt a megváltás titkát összefoglalni, és láttam, hogy van nálam néhány fénymásolt lap ebből, és a holnapi napon majd szívesen adok ebből azoknak, akiket érdekel. És ma mégis úgy gondoltam, hogy kitartok annál a témánál, ami a programon szerepelt, bármennyire ez még ide kívánkozott volna, hogy hogyan lehetünk igazzá, hogyan lehetünk mindannyian igaz emberré. Hát, mert úgy éreztem, hogy minél gyakorlatiasabban szólunk, annál nagyobb haszna van, mert ilyenkor már mindenkire azt telepszik rá, hogy megyünk haza, aztán merre tovább. És hogy minél több olyan útravaló legyen, ami nagyon a gyakorlatban segít nekünk. Gondolkoztam azon is, hogy a holnapi témát cserélem, de azt se cserélem, mert tele vagyunk félelmekkel, és arról is nagyon, nagyon jó szólni, hogy a félelmet hogy lehet legyőzni, és a békességet és a reménységet megőrizni. Tehát akkor lássuk, hogy hogyan lehetünk igaz emberré. De biztos, hogy ott kell kezdenünk a témát, hogy egyáltalán kicsoda az igaz ember. Felteszek egy kérdést. Gyakran halljuk ezt a megjelölést, vagy ezt a kifejezést, hogy igaz ember? Hát nem hiszem. Ez valahogy teljesen kikopott a köztudatból. A Bibliában pedig, hogyha valakinek ambíciója van, egyszer vegye számba, hogy milyen gyakran szerepele, hogy az igaz ember, az igazak. Az egyik leggyakoribb kifejezés. De mivel a hétköznapi életből ez kikopott, próbáljuk meghatározni, mit ért a Biblia azon, hogy igaz ember. Mert hát akkor kezd érdekessé válni nekünk, hogy hogyan lehetek én igaz emberré, ha már tudjuk, hogy mi az, hogy igaz ember. És eldönthetjük, hogy szeretnék-e igaz ember lenni, kívánatos-e nekem ez a cél, hogy igaz emberré legyek. Hát talán kezdjük azzal, hogy a Biblia, ha azt mondja, hogy igaz ember, sohasem azt érti rajta, hogy bűntelen. Annyira nem, hogy a Bibliában van ilyen konkrét kijelentés, hogy nincs igaz, csak egyetlen egy sem. Ez elég világos beszéd, ugye? Tehát ez az Ószövetségben, a Zsoltárok könyvében, aztán Pál a római levélben ezt beidézi újra, hogy nincs igaz, csak egyetlen egy sem. Jézus földi életében, mikor ilyen ösztönösen azt mondta neki az a bizonyos gazdag ifjú, egy fiatal ember, aki megindultva oda ment hozzá, hogy mit cselekedjen, hogy örök életet nyerjen, és így szólította meg, hogy jó mester. Erre Jézus visszakérdezett rá, és azt mondta, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy az Isten. Ugye persze nem azért mondta, mintha az istenségét tagadni akarta volna, hanem azt mondta, hogy milyen óvatosan szólítasz meg, hogy jó mester. De ha valami rendkívüli jóságot érzel bennem, olyan az emberek között nincs. Így akarta serkenteni a hitét, hogy igazán felismerje őt. De minden esetre most ezt ismételem, amit Jézus mondott, hogy senki sem jó, senki sem abszolút jó, csak egy az Isten. Tehát mondjuk ki, hogy ha azt mondjuk, hogy igaz ember, az nem azt jelenti, hogy hibátlan, büntelen. Ez a Biblia nem ezt érti rajta. Még azzal is megerősíteném ezt, hogy a Bibliában olvasunk kiváló emberekről. Például kiváló ember volt Pál apostol? Az Istennek egy nagyon hűséges szolgál, egy önfeláldozó ember, hihetetlen mit adott az emberiségnek az egész élete szolgálatával, és ő például élete vége felé is azt írja, én nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy tökéletes volnék. Én önmagamról már nem gondolom, hogy elértem volna. Mondok egy másik bibliai személy, Dániel. Elég kiváló személy a Bibliában. Még az Isten is úgy szólította meg, hogy kedves férfiú, hogy a menny szemében kedvelt és tisztelt. És olvassuk, hogy ez a Dániel így imádkozott, hogy azt írja, hogy vallást tettem az én bűnömről, és az én népem bűnéről, és esedezésemet az Úristen elé terjesztettem. Tehát az, hogy igaz ember, nem azt jelenti, hogy bűntelen, mert ugye ezek a bibliai igék nagyon világosak, és a realitás is nagyon világos. Tehát ha valaki vallásos emberként azt érzeti magát, hogy ő már elérte, ő már bűntelen, akkor nyugodtan leírhatjuk, mert az nem hiteles ember, és nem hiteles tanítványa Krisztusnak. De mégis milyen az igaz ember? Mit kell ezen érteni? Megpróbálom így kigyűjteni a Bibliából, és utána majd olvasunk egy-két igét is az igaz emberről. Hát először is így mondhatnánk, hogy az az igaz ember, aki elméjében és szívében, ez az első jellemzője, mélységesen egyetért az Isten erkölcsi törvényével, bibliai kifejezéssel így mondhatnám, hogy iszonyodik a rossztól és ragaszkodik a jóhoz. Tehát egy ilyen, hogy mondjam, egy belső iránytűje van, iszonyodik a rossztól, és ragaszkodik a jóhoz. Teljesen idegenné vált neki a rossz. Emlékszünk rá, hogy egyszer Isten egy igaz emberről, ez a Jób, mit mondott? Igaz, így kezdte, aztán magyarázta, istenfélő, bűngyűlölő. Tehát az igaz ember, az bűngyűlölő, iszonyodik a rossztól, és ragaszkodik a jóhoz. De nem áll meg a dolog itt, hanem tovább mondanám, hogy mi jellemzi még. Éppen ebből következik az, hogy ha hibázik, önmagát is rögtön elítéli, soha se próbálja magát mentegetni, azonnal beismeri, és a lehető leggyorsabban igyekszik azt elrendezni Istennel, ha pedig ember ellen vétett emberrel is. Tehát az igaz embernek ez a jellemző, mivel iszonyodik a rossztól és ragaszkodik a jóhoz, ha észreveszi, hogy megcsúszott, ha észreveszi, hogy hibázott, ha észreveszi, hogy vétkezett, akkor azt azonnal beismeri, mélységesen fájlalja, és a lehető leggyorsabban Istentől bocsánatot kér, és a kell embertől is, és elrendezi ezt a dolgot. Egy harmadik jellemzője az igaz embernek, hogy akinek elméjébe van írva az Istennek a szeretet törvénye, hogy nem áll meg itt, hanem mikor egy ilyen rájött arra, hogy ő hibázott, és elcsúszott, és ezt elrendezte, akkor annál eltökéltebben akar győzni abban a dologban. Tehát nem úgy van, hogy most akkor a kényelem pályájára helyezkedik, mert hát ugye hát esendő az ember, elestem, bocsánatot kértem, elrendeztem, jó van, aztán majd ismétlődik holnap után, hanem az igaz embert az jellemzi, hogy ha ezt elrendezte, mert mélységesen szégyeli, fájlalja, akkor annál eltökéltebben törekszik a győzelemre, és kéri az Istennek a segítségét ehhez. És azt mondhatjuk, hogy az igaz emberre az jellemző még, hogy Isten tudja, hogy most már neki az elméjébe és a szívébe van írva az Isten erkölcsi törvénye, és ha ez az ember nem is tökéletes, de hogyha őt befogadja az újjáteremtett földre, mert a Biblia szerint ez az emberi élet végcélja, hogy örök életet nyerjen egy újjáteremtett földön, ahol Isten mindent helyreállít, és ami az igaz embereknek a közössége, akkor az Isten tudja, ha ez az ember kap egy újjáteremtett testet, amiben nincs a bűnre való öröklött hajlam. És ez az igazak környezetébe kerül, ez az embernek a személyiségében már nincs a bűn. Annyira meggyűlölte, és annyira az igazságot szereti, hogy nem viszi át arra az új földre a bűnnek a fertőzését. Nagy dolog ez. Amikor Isten azt mondja egy emberről, hogy én tudom, hogy ugyan még esendő, még nem tökéletes, de már annyira az elméjébe és a szívébe van írva az Isten törvénye, annyira gyűlöli a rosszat, és annyira szereti az igazságot és a jót, hogyha kap egy újjáteremtett testet, és az igazak környezetébe kerül, bele nem fog újraindulni a bűn, nem fogja oda vinni a bűnnek a fertőzését. Tehát így próbáltam összefoglalni, hogy milyen az igaz ember, de szeretnék most még a Bibliából is idézni, mondtam, hogy nagyon gyakran szerepel ez a kifejezés az írásban, és most szeretnék egy pár igét idézni, például a 125. Zsoltárnak a negyedik verse így hangzik: tégy jól, Uram, a jókkal, és a szívük szerint igazakkal. Figyeljük, hogy pontosítja a kifejezést, hogy jók, tégy jól, Uram, a jókkal, és utána így mondja, a szívük szerint igazakkal. Tehát akik még nem hibátlanok, nem tökéletesek, de szívük szerint igazak. Ez a belső változás bennük masszívan megtörtént. Aztán idéznék ilyen bibliai igét, Lukács evangéliuma első fejezetének a 6. versében olvassunk Keresztelő János szüleiről, és azt olvassuk róluk, hogy ez a Zakariás és Erzsébet, a Keresztelő János szülei, egy rövid jelentés ezt mondja, mindketten igazak voltak Isten előtt, akik az Isten minden parancsolatában fedhetetlenül jártak. Ugye ez is egy nagyon szép jellemzés, igazak voltak, nekik az Isten parancsolata szent volt. Azt mondja, az Isten parancsolatát mértékadónak tekintették. Az Isten parancsolatához ragaszkodtak, és arra törekedtek, hogy azt valóban, ténylegesen be is töltsék. Aztán idéznék egy másik bibliai igét. Jézus egyik tanítványa volt Nátánael, és mikor Jézus meglátta őt, azt mondta róla, ímé egy igazán izraelita, akiben hamisság nincsen. Megkérdezem, szép jelentés ez Istentől, egy embertől? Jó lenne, ha rólunk is azt mondhatná az Isten, ez egy igaz ember, akiben hamisság nincsen. Így mondhatnám, nincs a lelkében megalkuvás a rosszal. Nincs megalkuvás a rosszal. És ezt nevezi a Szentírás igaz embernek. Nagyon sok ígéret szól a Bibliában az igaz embernek, telesteli van ilyen ígéretekkel. Most a 37. Zsoltárból idézek néhány gondolatot, tehát a 37. Zsoltárból, és így olvasom a 37. Zsoltárból a 23-tól a 24. verset. Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit, és útját kedveli. Szép. Azt mondja, az Isten az igaz ember mellett áll, megszilárdítja a lépteit, megerősíti a jóban, és az útját kedveli. Ha elesik, nem terül el, mert az Úr támogatja kezével. Ha mégis megbotlik, mégis elesik, nem terül el, nem süllyed el, a lehető leggyorsabban fel kell, és az Úr támogatja kezével. Aztán ugyanebből a Zsoltárból olvasom a 29. verstől. Az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak. Nem gyönyörű ige? Az igazak öröklik ezt a földet újjáteremtett állapotában, és mindvégig rajta lakoznak. Vagyis örök életük lesz az újjáteremtett földön, vége láthatatlan fejlődéssel és növekedéssel. Aztán így folytatja tovább, bölcsességet beszél az igaznak szája, a nyelve ítéletet szól. Itt szeretném megemlíteni, hogy az igaz embernek a beszéde is igaz. Borzasztó komoly összefüggés van az ember szíve állapota és a beszéde között. Jézus azt mondta, a te beszédedből ismertetsz igaznak, és a te beszédedből ismertetsz hamisnak. És azt mondta, a szívnek teljességéből szól a száj. Mintha azt mondaná, hogy a száján mindenképpen kijön az embernek az, ami a szíve tartalmaiban van. Azt itt nem lehet egy ilyen kettősséget csinálni, hogy a beszéde tökéletes, a szíve romlott. Ha a szíve tiszta, ha abban hamisság nincs, akkor a beszéde is olyanná válik. És az Új Szövetségben, Jakab apostol levelében pedig ezt olvassuk, aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Mert ha már beszédben nem vétkezik, akkor belül a szíve állapota is rendben van. És itt szeretném megemlíteni, hogy én sokszor úgy kétségbe esek, mikor úgy látom, hogy emberek, akik pedig még kereszténynek vallja magát, de amikor látom, hogy folyik egy beszélgetés, és akkor nem azt nézi, hogy megértse, hogy a másik mit mond, és becsületesen azzal szóba álljon, hol kössön bele, hol térjen ki. És amikor az emberek így ködösítenek, amikor így mellé beszélnek, amikor azt mondom, teljesen hiába beszélünk egymással, két vágányon járunk. Amikor érzed, hogy ez nem az a magatartás a beszédben, amit Jézus mondott, hogy a de beszédetek legyen igen, igen, határozott igen, vagy nem, nem, határozott nem. Mert ami ezen kívül van, és mi van ezen kívül, amikor mesterűen keverjük az igent és nemet. Ugye? Sokszor elgondolkoztam rajta, hogy a régi magyar nyelvben ezek a modern szlengek sose voltak. Még az én fiatal koromban se voltak. Csúsztatás, közösítés, rizsázás, csomagolás. Soroljam még? Nem is ismertük ezeket a szavakat. És ez azt mutatja, hogy elromlott az emberek belseje, de nagyon, és ez a beszédben is előjön. És mindenkit hadd figyelmeztessek arra, hogy a beszéd meg visszahat ránk. Tehát nagyon vigyázni kell, az ember könnyelműen kicsusszant a száján dolgokat. Legyen az csak például egy ilyen gúnyolódó beszéd, legyen egy csipkelődő beszéd, ami már azért túlmegy a jóízű humoron. Ugye? Azért van csípés is. És legyen az könnyelmű beszéd, legyen az nagyzoló beszéd, ami még nem is a leggonoszabb beszéd, nem direkt hazugság. Már visszahat ránk, rosszul. Megkérdezem, nem úgy van, hogy sokszor belecsúszik valaki egy társalgásba valakikkel, és utána olyan rossz szájíze van, hogy eltévedtem. És valahogy nem tetszem saját magamnak, hogy én milyen beszédekbe csúsztam bele. És azért az nem is igazán én voltam. Egy kicsit felvettem egy szerepet, és utána nem érzem jól magamat. Tehát erre is figyelmeztetnék, hogy így mondja, még egyszer olvasom, hogy bölcsességet beszél az igaznak szája. Aztán így mondja, Istenének törvénye van szívében, lépései nem ingadoznak. Ez is jellemzi, álhatatosság, lépései nem ingadoznak. Istenének törvénye van szívében, és lépései nem ingadoznak. És most utána, hogyha már láttuk, hogy milyen az igaz ember, talán még egyszer röviden összefoglalom, hogy nagyon világos legyen, tehát azt mondtuk, ugye, hogy az igaz ember iszonyodik a rossztól, és ragaszkodik a jóhoz. Ha hibázik, beismeri, elítéli magát, nem keres mentségeket, a lehető leggyorsabban rendezi Istennel, emberrel, de nem éri be ezzel, hanem akkor még eltökéltebben szeretne ezen a téren győzni, és az Isten segítségét kéri, hogy győzzön. És ugye azt is mondtuk az igaz emberről, hogy Isten már olyannak látja őt, hogyha még nem is tökéletes, de ha befogadja az Isten országába egy újjáteremtett testben, nem fogja oda vinni a bűn fertőzését, mert nincsen megalkuvás a szívében a rosszal szemben. Azért magas mérce ez, nem? És akkor tegyük fel azt a kérdést, hogyan lehet az ember igazzá? Mert nyilván ez az örök élet feltétele. A 11. Zsoltárban így mondja egy ige, az Úr igaz, igazságot szeret, és az igazak látják az ő orszáját. Az előbb is olvastuk, az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak. Tehát, ha nem akarjuk, hogy az életünk ebből álljon, hogy 60, 70, 80 esztendő, aztán egy ilyen nyomorúságos módon befejezzük az életünket, mert ugye nehéz ebből a világból kimenni is, és aztán meghaltunk, és vége a történetnek, akkor igazzá kell lenni, mert csak az igaz emberek öröklik az újjáteremtett földet, és az igazak látják az Isten orszáját. És tegyük fel azt a kérdést, hogy ki lehet igazzá, és hogyan lehetünk igaz emberi. Hát először is azt válaszol, hogy minden embernek esélye van arra, hogy igaz emberi váljon. Teljesen mindegy, hogy milyenek voltak a szülei, milyen volt a neveltetése, milyen volt a környezete, milyen mocsokba merült el, vagy mi minden rossz volt eddig az életében, minden embernek esélye van arra, hogy igaz emberré legyen. Ezt Jézus így fejezte ki, van a Bibliában egy ilyen ige, Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Ez egyenértékű azzal, hogy Isten a maga részéről azt akarja, hogy minden ember igazzá legyen és üdvözüljön. És erre minden embernek megadja az esélyt, ha az ember ezzel élni akar. A következő dolog, amit szeretnék mondani, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki igaz emberré váljon. Hát azt kell mondanom, először is kell hozzá egy vágyakozás. De nem ilyen kis halvány vágyakozás, hanem valóságos éhség, szomjúság, egy olyan nagyon mély vágy, hogy én igaz emberré szeretnék lenni. Hadd idézek Jézus boldog mondásaiból egyet. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Nagyon félreérti ezt a bibliai igét, aki azt gondolja, hogy ez arra vonatkozik, hogy ez elméletileg megismerni az igazságot. A görög nyelvben, amin ugye az új szövetség íródott, két szó van az igazságra. Az egyik az inkább az elméleti igazságra utal, de a másik pedig a valakinek az igaz volta, és itt ez van, ez a bizonyos dikaios szűné, ez azt jelenti, hogy valakinek az igaz volta, valakinek az igazságossága. És azt mondja, boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz jellemet, vagy az igaz életet. Szeretném megkérdezni, elég erős érzés az éhség és a szomjúság? Főleg, ha valaki egy ideje nem evett, vagy nem ivott, hát hihetetlen felhajtó erő tud lenni, igaz? Aki éhes, az megkeresi az ennivalót. Aki szomjas, az megkeresi az innivalót. Tényleg éhes és szomjas. És azt mondja a Biblia, hogy itt kezdődik, hogy bennünk legyen éhség és szomjúság, hogy igaz emberré váljunk, és hogyha mi bennünk föllobban a vágy, és nem állunk ellene az Isten lelke késztetésének, akkor ez a vágy erősödni fog egészen az éhségig és a szomjúságig. Hogy ez válik a legfontosabbá, hogy én igaz emberré legyek. Mindennél fontosabbá. És aki valamire éhes, szomjas, valamire vágyakozik, azt keresni is kezdi. És itt is idéznék egy bibliai igét, ez Példabeszédek könyve 8. fejezetében van, annak a végén. Azt mondja Isten, akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Nem tudom, észrevettünk ebben egy fontos kifejezést? Akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Na, hogy állunk a szorgalmas kereséssel? Igen, vágyakozunk, keressük, de hogy szorgalmasan, az már egy kérdés. Jézus egyszer elmondott egy példázatot. Az Isten országának a javait, meg az ajándékát példabeszédben így ábrázolta, hogy ember nagy vacsorát készített. Egy nagyon megtisztelő nagy vacsorát, és sokakat meghívott. És akkor sorba kezdték magukat mentegetni. Az egyik azt mondta, hogy szántóföldet vettem, azt meg kell néznem, nem mehetek. A másik azt mondta, hogy 5 igaj ökröt vettem, azt ki kell próbálni. A harmadik úrtán azt mondta, feleséget vettem, nem mehetek. És érezzük, milyen jellemző mentségek ezek. Van az emberben vágyakozás, tehát itt tülekednek a hétköznapi dolgok, és azt mondja, de hát most nekem olyan fontos ez az üzleti vállalkozás. De hát most én ezt ki nem hagyhatom. Máskor azt mondja, hát most én nekem ilyen tervem van. Most azt mondja, hát a társamat nem érdekli annyira. Most a társam mást akar. Ezer és ezerféle dolog lehetséges, ami ilyenkor bejön. De aki éhezi és szomjúhozza, az szorgalmasan keres. És az ígéret áll, ezt mondja maga a Jóisten, akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. És hogyan lehet a Jóistent keresni? Milyen módjai vannak a keresésnek? Hát az egyik az biztos, hogy a Biblia olvasása, amiről azt olvassuk, hogy így mondja Pál apostol, hogy hasznos, alkalmas az igazságban való nevelésre. Tehát aki az igaz életet éhezi és szomjúhozza, az ennél jobb lelki táplálékot nem talál. Mert ebben a könyvben aztán nincs kompromisszum jó és rossz között. Itt aztán nem lehet a kettőt összekeverni. Aki ezt szorgalmasan olvassa, abban egyszer csak belül kialakul egy iránytű. Hogy így mondjam, mint az állatok szimata megérzi a dolgokat, messziről látja, ez nem, ez nekem idegen, ez hamis. És a jó és a szép és az igaz pedig vonza. Hihetetlen, hogy átalakítja az embernek az erkölcsi ízlését, még a szép érzékét is, mindent. Ez alkalmas az igazságban való nevelése. Nagyon jó lenne, ha egy mai magyar nyelven egy könnyebben olvasható fordításunk lenne, bár adná az Isten, hogy ilyen is elkészülne, de addig, amíg ilyen elkészül, akinek így könnyebben olvassa, ajánlom a Veritas kiadó által kiadott, mai magyar nyelvre fordított Károlyi szöveget, az megtartja a Károlyi szöveg erejét, szépségét, de azért a sok valameg az is kimarad. De még ennél is közérthető Biblia nagyon jó lenne, de ne ijedjen meg senki ettől. Aki éhes és szomjas, és aki szorgalmasan keres, egyszer már csak észre se veszi azt a régies nyelvet, egyszerűen rájön az ízére, és egyszerre csak kívánni kezdi. Nekem sokszor eszembe jut a Bartók Béla egyik művében van ez a részlet, hogy nem iszom én csak a tiszta forrás vízből. És az emberbe kialakul egy ilyesmi, mint a tiszta forrás vízre, úgy kezd vágyakozni a Bibliára. És olyan rosszul érzi magát, hogyha ha nincs vele, a legnélkülözhetetlenebb társává válik. És ez például a szorgalmas keresésnek az egyik útja. És azt is merem mondani, hogy borzasztó jó dolog felfedezéseket tenni a Bibliában. Elárulom, hogy nekem van egy naplóm otthon, és abban a naplóban mindig beírom, ha csak egy kis részletet is újonnan megértettem a Bibliában, és borzasztóan örülök neki. És hogyha azt nézem, hogy milyen régen írtam be, akkor azt mondom, hú, elsodortak a tennivalók. Hát leragadtam. Szeretnék többet és többet, újabbat és újabbat megérteni. Úgyhogy én ezt mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy a szorgalmas keresés egyik útja a Biblia. Ne ijedjünk meg az első nehézségtől, ne engedjünk a kedvetlenség érzésének. Kezdje valaki például a példabeszédek könyvében. Jó magvas mondások, még humor is van bennük. És aztán igencsak megtanítják az embert különbséget tenni. Ugye? Van abban ilyen is, hogy jobb a tetőormán lakni, mint morgó asszonnyal egy közös házban, ami lehet mosolyogni, vagy mint a disznó orrában az aranykarika, olyan a szép asszony, akinek nincs bölcsessége, vannak abban ilyenek is, de aztán meg olyan is, hogy a lusta ember azt mondja, hogy oroszlán van az úton, ugye, meg ehhez hasonló, meg hogy a lusta ember az megfogja a vadat, de megsütni már nem süti, ugye, tehát szóval lehet még ilyet is találni benne, de kezdi az ember érezni, hogy az hogy mélyül, és milyen nagyon komoly dolgokat mond, és az ember kezdi érintve érezni magát. Vagy a Zsoltárok könyve. Hiába 3000 évesek, annyira a szívünkhöz szóló, annyira, mintha mi érzéseink szólalnák meg, csak azt mondja, hogy nem tudom ilyen szépen kifejezni. Vagy a Jézus élete, történeti elbeszélés, Lukács evangéliuma mondjuk, vagy akármelyik evangélium, és akkor belejön az ember, és utána már ugye a szomjúsága felébred, mindig olvasni, mindig meríteni belőle. Aztán a másik dolog, ami az igaz emberi válásnál nagyon segíthet, ami megint a keresés egyik módja, ez pedig az, hogy amit megértett az ember, azt cselekedje is. Akár milyen pici dolgot értettem meg, és most már tudom, hogy ez így helyes, és ugye az elmém meg is győződött, próbáljam rögtön a gyakorlatba ültetni. Ugye a kezdő imádságban hallottuk, hogy néha még sokat is tudunk, és szinte nyomasztó az, hogy ennyit tudok, és ilyen keveset csinálok. De ez olyan egyszerű dolog, hogy amit megértettem, amiről már meg vagyok győződve, hogy ez így nem helyes, és így helyes, akkor ültessem a gyakorlatba. Mert azt teszi az embernek a lelkét a legfásultabbá, azt tompítja el a legjobban az érzékenységét, az érdeklődését, a szomjúságát, ha sokat tud és keveset tesz. Ha tudja, hallja, de nem kerül át a gyakorlatba. Jézus azt mondta, hogy ha valaki hallja tőlem a beszédeket, és megcselekszi, hasonlítom azt a bölcsemberhez, mert kősziklára építette a házát. De ha valaki hallja tőlem a beszédeket, és nem cselekszi, hasonlítom azt a bolond emberhez, aki homokra építette a házát, és jön az eső, jön az árvíz, nem ér semmit a tudása, összeomlik az egész. És ugyancsak szeretnék bátorítani arra is, hogy akár mennyire valakinek nincs elméleti ismerete, akár mennyire szorong, hogy ő hogyan meri az Istent megszólítani, vagy hát ő nem tud szépen imádkozni, ez olyan refrénként tér vissza az emberektől, mégis amilyen egyszerűen próbáljuk az Istent egyszerű szavakkal keresni. Szoktam mondani, még az se baj, ha úgy mondja, hogy Istenem, nem vagyok biztos, hogy vagy, de ha vagy, segíts, hogy őszintén szóljak hozzád. Csak egy titka van a valódi imádságnál, hogy az ember őszinte legyen. Őszinte legyen. Csak ez, hogy Isten előtt nem lehet megjátszani magunkat, nem lehet félrevezetni. Őszintének kell lenni magunkhoz, és őszintének hozzá. Szeretnék egy példát idézni a Bibliából, az apostolok cselekedetei 10. fejezetéből, hogy nem baj az, hogyha valaki elméletileg keveset tud, de valahol van benne ez a szomjúság, hogy igaz emberré lenni, és szorgalmasan keresi az Istent, az biztos, hogy az Isten észreveszi. Sőt, magát a vágyat is az Isten ébreszti. És ha az ember erre fogékony, akkor még jobban ébreszti és fokozza. És amikor az ember keresi az Istent, valójában az Isten keresi őt is, és ösztönzi az ő keresését. Ugye ma tanultunk az elrejtőzködő Istenről. Az elrejtőzködő Isten az, aki ezekben jelen van, és az embert készteti. Apostolok cselekedetei 10. fejezetéből olvasok egy néhány verset. Ugye melyikünk gondolná mondjuk egy római századosról, ismerjük, hogy a római sereg milyen volt, egyáltalán Róma milyen kíméletlen és kegyetlen hatalom volt, és mégis itt egy érdekes dolgot olvasunk apostolok cselekedetei 10. fejezetében egy Palesztinában állomásozó római századosról. Azt írja, volt pedig Cézáreában egy Cornélius nevű férfiú, százados az úgynevezett itáliai seregből. Jámbor és istenfélő egész háza népével egybe, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és figyeljünk csak, szüntelen könyörgött Istennek. És látta látásban világosan a napnak mintegy 9. órája körül, hogy az Istennek angyala bement ő hozzá, és mondta néki Cornélius. Ő pedig szemeit ráfüggesztve és megrémülve mondta, mi az, Uram? Ő pedig mondta néki, a te könyörgéseid és alamizsnáid felmentek Isten elébe, emlékezetnek okáért. Most azért küldj Joppéba embereket, hívasd magadhoz Simont, aki neveztetik Péternek, ő egy Simon nevű Tímárnál van szálláson, akinek háza a tenger mellett van, ő megmondja neked, hogy mit kell cselekedned. Nem döbbenetes történet? Itt egyik este az angyalokról is szó volt. Azt mondja, ez az embernek nem volt túl sok ismerete, egy százados volt az itáliai seregből, aki Cézáreában állomásozott. De volt benne egy szomjúság, hogy igaz ember legyen, hogy az Istent megismerje. És azt mondja, igyekezett segíteni embereknek, jó cselekedni. És szüntelen könyörgött Istennek. Nem hiszem, hogy nagy tudása volt, hogy kell imádkozni. De valahogyan mindig fohászkodott hozzá. És mi történt? Azt mondja, egyszer csak azért hangsúlyozza, hogy a napnak mintegy 9. órája körül nem álmodta. Az Isten angyala megjelenik, és szólítja a nevén Cornélius. Ő megrémül, mert természet feletti a jelenség. És ezt mondja neki, a te könyörgéseid, és a te alamizsnáid, a te sok jó cselekedeted felment az Isten elébe emlékezetnek okáért. És ami az ő kérdése lehetett, hogy tulajdonképpen neki hogy kéne élni, vagy mit kéne cselekedni, vagy merre akarja az Isten az útját vezetni. Most az Isten egész pontosan megmondani, menj el, küldj el Joppé nevű városba, Isten pontosan tudja, hogy hol lakik az, aki útba igazít, ugye, akkor még nem volt utca házszám, de mondja, hogy menj el a Simon nevű Tímár házánál van szálláson, akinek a háza a tenger mellett van, és majd ő megmondja neked, mit kell cselekedned. Tehát akik szorgalmasan keresik az Istent, imádkozik úgy, ahogy ő tud, de sóvárog az Isten iránt. Az Isten biztos megtalálja a módját, hogy őt megtalálja, és útba igazítsa őt. Aztán még egy másik dologra is szeretnék rámutatni, hogy hogyan válhatunk igaz emberré. Ezt nem sokat kell visszalapozni, az apostolok cselekedetei 9. fejezetének az első verseit fogom olvasni. Ugye Pál apostolnak a másik neve Saulus volt, és az ő megtérése történetéről olvasunk itt néhány sort. Ő éppen hevesen üldözte a Krisztus tanítványait, nagyon ellenségesen viselkedett a keresztényére zsidók iránt, és így olvassuk, és amint ment Damaszkuszba, nagy hirtelenséggel fény sugárzotta őt körül a mennyből, és leesvén a földre hallott egy szózatot, amely ezt mondta, Saul, Saul, mit kergetsz engem? Ugye a tanítványait üldözte, de azt mondta Jézus, amit megtesztek egyel az én legkisebb atyámfiai közül, annyi, mintha velem tennétek meg. Ezért szólította meg, Saul, Saul, mit kergetsz engem? Ő pedig mondta, kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig mondta, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Akkor remegve és ámulva mondta, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Ebből ezt az egy kifejezést szeretném kiemelni, hogy azt mondta ennek a Saulnak, a későbbi Pálnak, hogy nehéz neked az ösztök ellen rugódoznod. Vigyázzunk a Bibliánkban, úgy van, hogy egyes Bibliákban, hogy ösztön ellen rugódoznod. De hogy az ösztönről van szó, ösztöke. Van, aki még tudja, hogy mi az ösztöke? Falusi gyerekek, régiek, tudja? Ugye? Ez a hosszú hegyes bot, amivel megbökik a csordába az állatok oldalát, hogy menjenek egyenesen jó irányba. És milyen titokzatos mondat volt ez, szerintem Pálnak ez volt a legnagyobb bizonyság, hogy Isten szól hozzá, nem is a napfényét meghaladó fényesség, hanem ki az, aki az élete titkát így tudja. Azt mondja, nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Ez arra világít rá, hogy Isten már többször adott neki belső késztetéseket, hogy ő igaz ügy ellen harcol, hogy azok az emberek igaz emberek, és neki ezt az üldözést nem kellene folytatni. De ő rugódozott ez ellen az ösztök ellen, amely másfelé akarta őt terelni. Most megkérdezem, hogy néha életünkben mi érezzünk egy ilyen ösztökét? Mintha az Isten így bögtösné az oldalunkat, hogy úgy eltereljen valami rossztól, vagy pedig tereljen valami jó felé. Érezzük ezt az ösztökét? Sose erőszakos, de azért úgy megérinti az oldalunkat. És milyen jellemző ez a kifejezés? Tud az ember rugódozni ellene, ellökni magától. Csináltunk már ilyet? Éreztem ezt az ösztökét. Nem, most nem. Most én még ezt meg akarom csinálni, meg ehhez hasonlók. Ugye ezért mondja az ige, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Ez egy olyan jellemző kifejezés, hogy megkeményíti a szívet. Ugye ezt tudjuk mi, amikor valaki bekeményíti az izmait. De a szívét is meg tudja az ember keményíteni. És nem, pattanjon vissza róla az isteni késztetés. És hogyha mi az Istent keressük, és igaz emberek ki akarjunk lenni, akkor sose álljunk ellene az ilyen ösztökének. Ne rugódozzunk ellene. Még kevésbé utasítsuk vissza végleg. Mert Pál apostol is rengeteget veszített azzal, hogy rugódozott egy ideig az ösztök ellen. Ha nem tette volna, minden még sokkal jobban alakulhatott volna. Az Isten még így is jóra fordította, de sokkal jobban alakulhatott volna, ha nem rugódozik az ösztök ellen. És mindenkinek ezt ajánlom, hogy úgy figyeljünk, és inkább becsüljük meg, és köszönjük meg, mikor ez a halk, szelíd hang belül úgy azt mondja, ezt most nem kéne tenned. most vigyázz, most veszélybe vagy, most kísértés vesz körül, most ne mulaszd el ezt az alkalmat. Hányféleképpen tudja az Isten ezt súgni belülről? Ne rúgódozzunk az ösztök ellen, mert ha nem állunk ellene, akkor az Isten folytatja azt a jó munkáját, hogy minket egyre közelebb vonjon, és valódi igaz emberekké tegyen. És hogyha valaki nem áll ellene az ösztökének, akkor egyszer csak betövetkezik egy olyan csodálatos fordulat, amit a Biblia így nevez, hogy újjászületés, vagy alapvető megtérés. És nem akarok erről hosszasan szólni, csak hogy sehogy senkinek olyan gondolata ne legyen, hogy a Krisztus követés, vagy igaz embernek lenni, az egy nagyon fárasztó dolog, mert az embernek egy örökös sziszifuszi küzdelmet kell magával folytatni, és hát minden jóról le kell mondani, vagy valami ilyesmi. Óriási tévedés. Ha az ember nem áll ellene az ösztökének, ha szorgalmasan keresi az Isten, akkor az Isten fokozza benne az éhséget, a szomjúságot, hogy igaz emberé legyen, és egyszer csak titokzatos folyamat, de ott van egy újjászületett ember. És mit jelent az, hogy újjászületett ember? Az egy kicsit hasonlítom, de ez egy sokkal mélyebb fordulat, és sokkal átfogóbb, mint azt szokták mondani, mikor valakinek az alkohollal kapcsolatban végleg leesik a tantusz, és egy olyan szabadulást él át, és egyszerűen idegenné válik, és nincsen vágya rá. Egy kicsit, ez is isteni szabadítás, de az újjászületés még ennél sokkal átfogóbb, és sokkal hatalmasabb, amikor a Biblia így jellemzi, hogy ilyenkor az ember egyszerűen senki nem tudja megállítani, ő eldöntötte, hogy ő az életét Krisztus követésére akarja fordítani. Eldönti, hogy ő tanítványa akar lenni Krisztusnak. És egyszerűen most már idegen neki az, ami azelőtt talán nagyon közel állt hozzá. Megváltozik az ízlése, megváltozik a gondolkodásmódja gyökeresen, és nem nehéz neki a jót tenni, hanem könnyű a jót tenni, és nagyon sokat kell az ördögnek dolgozni, hogy visszacsúszson a rosszba. Mert most már ez az életeleme. Ez az, amiben ő boldog, ez az, amiben örömét találja. Jézus azt mondta, ez olyan titokzatosan megy végbe, hogy a szél fúj, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jön és hová megy. És egyszer csak ott van egy, mint amilyen titok a gyermeknek a formálódása az anyaméhbe, és végül a megszületése. Ez ugyanolyan titok, hogy hogyan lesz egyszer csak valaki egy új és más emberé. És egyszerűen maga is csodálkozik saját magán. A környezete is teljesen meg van döbbenve. És azt mondja, te, mintha nem ugyanaz az ember lennél. Azt mondja, ez nem, ez hihetetlen. Lehet egy emberben ekkora változás? Ilyeneket mondanak neki. És ő tudja, hogy ezt nem ő izzadta ki, hanem tudja azt, hogy az Isten munkálkodott a szívében, és egyszerre csak neki könnyűvé és örömteljessé vált azt tenni, ami a jó, és visszataszítóvá is idegenné azt, ami a másik, és ő most már ezt semmivel el nem cserélni, ezt a változást. És utána még mindig nincs vége a történetnek, hanem az írás így mondja, hogy aztán az Isten dicsőségét szemlélve, mert most már az ember az Istennel közvetlen személyes kapcsolatba kell, az Isten barátjává lesz, és mindig megvan az útja hozzá. Mindig így mondja, hogy az Úr a te árnyékod, a te jobb kezed felől, és őrzi a te ki- és bemeneteledet. Egy ilyen mindenható Isten szövetségében egészen más az élet. És azt mondja, miközben az Isten dicsőségét szemlélzi, tökéletes jellemét, azt mondja, folyamatosan változik ugyanazon ábrázatra, mondja régies nyelven. Úgy, hogy észre se veszi, mindig több kopik le róla a régi természetből, mindig jobban kezd hasonlítani a mesteréhez, ahogy tegnap olvastuk, hogy mindenki, amikor tökéletes lesz, olyan lesz, mint a mestere. Észrevétlenül alakul, és mindig arányosabb jelleme lesz, mindig több szépség bontakozik ki belőle. A vége pedig az, hogy az Isten így fejezi ki a Biblia, megadja az végső egyetemes ítéletben, ez egy gyönyörű bibliai kifejezés, megadja embereknek az igazság koronáját, vagy az élet koronáját. A Bibliában két szó van a koronára, az egyik a diadém, amilyen uralkodói korona, a másik a Stefanos, az meg az olimpiai győzteseknek a koronája. És itt ez van, az igazság koronája, a győző koronáját, tehát győztesnek nyilvánítja a bűn felett, a természete fölött, igaznak nyilvánítja, igaznak, aki befogadható az Isten országába, és visszakaphatja az örök élet jogát. És én szívemből kívánom mindegyikünknek, hogy bár nincs a közbeszédben ez, hogy igaz ember, nem becsülik ezt sokra. Sokan, hogy mi az, hogy életcél, hogy igaz ember legyen. De bárcsak Isten tudna belénk oltani valóságos éhséget és szomjúságot, hogy én igaz emberré akarok lenni. És ha nekünk, mi erőtlenek vagyunk, mi magunktól nem tudunk megváltozni, de ha csak annyi van bennünk, hogy nem engedjük, hogy mindig elé tolakodjon más, ne az legyen, hogy mindig halogatjuk, és nem rugódozunk az ösztök ellen, akkor az Isten egyszer csak elvezet, és elvégzi ezt a titokzatos újjászületés munkáját. És az egy új világ, az egy új élet. Akkor könnyű a jót cselekedni, idegen ellen szembes a rosszat, és az ember mindig boldogabban és örömteljesebben jár ezen az úton, a vége pedig a végső teljes győzelem is az örök élet. És én szívemből kívánom, hogy ki azt vigye legjobban magával a ma esti rövid kis vázlatból, hogy mit jelent igaz embernek lenni, és hogy milyen úton mozdulhatunk ebbe az irányba, hogy igazakká legyünk, aki kinek mi a legmegszólítóbb és a legjobban segítő. A Jóisten adja, hogy bár mindannyian igaz emberekké válhatnánk. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, mert mint méltatlan, sok bűnnel, nyomorúsággal terhelt emberek, nem lennénk méltók, hogy hozzád a szent és tökéletes Istenhez forduljunk. De köszönjük, hogy Krisztus személyében nekünk szószólunk van a mennyben, hogy Krisztus a mi főpapunk, aki mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, de tökéletes győzelmet aratott. Köszönjük, Urunk, az igében a bátorítást, hogy járuljunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Énekeltük az énekben, hogy nézz le ránk, és kérünk, Urunk, Te, aki a szívekben olvasol, aki messziről érted minden gondolatunkat, kérünk, Urunk, akiben csak egy kicsit is megfogan a vágy, a szomjúság igaz emberré lenni, ne hagyj el, kérünk, senkit. Kérjük, Urunk, hogy azzal az áldott ösztökével bögdösd a mi oldalunkat, és fáradozz értünk, segíts, hogy el ne lankadjunk, hogy el ne terelődjék a figyelmünk, hogy le ne ráncson a hínár ismét. Szívünk mélyéből kérünk, hogy hallgasd meg könyörgésünket, és mi abban bízunk, hogy Te hűséges Isten vagy, és hogy Te álhatatosan keresed mindazokat, akikben csak egy szikrát is látsz. Urunk, kérünk, fogadd el kérésünket, adj nekünk békességes éjszakát, egy örömteljes, szép nyugalomnapot, add, hogy ez a befejező nap a koronája legyen a mi együttlétünknek, és megszilárdítson mindenkiben minden jót, ami ebben a táborban minket érintett. Jézus nevében kérünk. Amen. Amen.